Hallgassátok meg Isten igét a zsidókhoz írt levél 13. részéből, az első 3 versből. A testvéri szeretet legyen maradandó. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Ne feledkezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársaik volnátok. A gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Ne légy önző! Hallhattuk ezt gyerekként, hogyha otthon voltak testvéreink, és meg kellett osztani valamit egymással, például egy tábla csokoládét, amit nem tudom, hogy más is volt-e így, de soha nem lehetett egymagam egyedül megenni. Ne légy önző, hallhattuk az iskolában, amikor már rég tudtuk a választ, és szerettük volna bekiabálni, de a tanárunk azt akarta, hogy adjunk teret másoknak is. Ne légy önző, mondhatta, vagy mondja nekünk a szerelmesünk, amikor úgy érzi, hogy csak magunkra gondolunk, és nem figyelünk rá eléggé. Ne légy olyan önző, hallhatod belül, amikor meg akarsz magadnak engedni egy kis extra pihenést, vagy egy kis extra kényelmet, luxust, amit más nem engedhet meg magának. Én nem vagyok önző, védekezünk, és bizonygatjuk a magunk igazát saját magunknak, miközben belül mélyen mindenki tudja, hogy mindenki önző. Önző az az ember is, és most csak a két szélsőséget említem, aki hedonista, és nagy kanála leszi az életet, és látványosan habzsol, és él, és mindent megenged magának, és mindenben azt teszi, amire a leginkább vágyik, és csak ez vezérli az életét. És az az ember is ugyanolyan önző, aki altruista módon él, másokért él, szolgál, állandóan másokról gondoskodik, mert ő is megkapja azért, amire vágyik, mások hálálkodó visszajelzéséből, és ugyanúgy megszerzi azt az elismerést, amit más megszerez. Mindenki önző, és bizony így karácsony táján, amikor az ember esetleg vásárol, készül az ünnepre, és megengedhet magának ezt, azt, amit más nem, akkor ez az érzés párosul a bűntudattal, és nagyon kellemetlen elegyet alkot az emberben, ennek az eredményeként, illetve ennek az enyhítésére jön a jótékonykodás. A jótékonykodás, ami az embert meggyőzi arról, hogy ő nem önző. A jótékonykodás, ami meggyőzi arról az embert, hogy azért alapvetően jó. Az egyik üzletben volt például ilyen ételgyűjtés, ilyen tartós élelmiszert gyűjtöttek rászorulóknak, és tényleg nagyon nagy sikerrel vásároltak az emberek a halom kosár mellé, egy-két apróságot s adták oda, azoknak, akik ezt gyűjtötték, valamelyik nap láttam, és ez, azon gondolkoztam, hogy miközben lehet, hogy valaki egyébként ezzel a lelkiismeretét nyugtatja, azért lehet, hogy másnak ez pedig az életet jelenti. Szóval nem szeretném így a jótékonykodást nagyon-nagyon lehúzni, mert van ennek is nyilván áldása és haszna. Minden esetre, amikor az ember ezt azért teszi, hogy egy picit enyhítsen a lelkiismeretén, akkor be kell lássuk, hogy ez kevés, és ez talán nem elegendő, vagy nem igazán jó. Lehet-e változni egyáltalán ebben? Ha az ember egy picit ismeri a történelmet, és látja, hogy hogyan éltek, működtek emberek, királyok, hatalmasságok és országok, akkor azt látja, hogy az ember mindig is önző volt. Érdemes-e egyáltalán felvenni ezzel a harcot? Hiszen magunk is tudjuk, hogy lehet, hogy ezen a területen már sokszor megértettünk sok mindent, hogy mire lenne szükségünk, próbáltunk odaadóak lenni, másokért érni, másokra figyelni, de mindig találkoztunk újra és újra a saját emberi természetünk korlátaival. És olyan szomorú és lehangoló tud lenni, mikor a legnemesebbnek látszó tetteink mögött végül, ha másnak nem, legalább saját magunknak bevalljuk, hogy igazából hát ezt is valamilyen módon egy kicsit az én önzőségem is motiválta. Azt gondolom, hogy nem arra szólít meg bennünket ma az ige, és nem arról szeretnék beszélni, hogy hát tegyünk egy újabb próbálkozást, és legyünk egy kicsit jobbak, hát ha ezen az ünnepen sikerül. Nem arra buzdítalak ma titeket, hogy egy újabb nekifutással győzzük le magunk a mi önzőségünket, hanem kerüljünk közelebb a Biblia üzenetéhez, ami arról beszél nekünk, hogy Isten átformáló kegyelme még az önző emberen is tud segíteni, rajtad is és rajtam is. És oly módon tud átformálni bennünket, hogy tényleg túl tudunk lépni a saját határainkon, és képesek leszünk valami olyanra, amire Isten hív bennünket. Az biztos, hogy ha az ember lényegileg szeretne változni, akkor ez egy hosszú és nagyon sok kitartást igénylő folyamat. Az önzőség elleni harcot ahhoz tudnám hasonlítani, amikor valaki álom ellen küzd. Amikor egy álmosság, egy ilyen elnehezítő álom próbál az emberre rátelepedni, amikor tudja, hogy ébren kéne maradnia. Olyan harc ez, amire újra és újra magunkat tudatosítani kell, és azt kell mondanunk magunknak, ébredj, ne szunnyadj el, ne lankadj el. Alapvetően az előbb beszéltem a jótékonyságról egy picit, gondolkoztam azon, hogy mi különbözteti meg a jótékonykodást az igazi adakozástól. És azt látom, hogy az én tapasztalataim szerint lehet úgy adni valakinek, hogy nem is biztos, hogy még keresztjén, és lehet, hogy az adakozás, és helyén való a dolog, és lehet, hogy az adakozás mögött is olyan motivációk húzódnak meg, amik nem igazán kedvesek az Istennek. Szóval igazából az a kérdés, amikor valaki ad, hogy belül milyen motivációkkal ad, hogy mi az, ami őt erre indítja, és valóban vár-e érte bármilyen visszajelzést vagy elismerést. Azért mondom ezt, mert a zsidókhoz írt levélben nagyon sokat olvasunk a belső változásról, a belső lényegi változásáról az embernek, az ember természetének megváltozásáról, és ezért érthetjük meg, hogy mit keres itt a zsidókhoz írt levél 13. fejezetében a testvérszeretetről szóló biztatás. A zsidókhoz írt levél eddigi fejezeteiben nagyon sok mindent olvastunk arról, hogy mit jelent a megváltozott élet, mit jelent az odaszánás, a kemény lelki eledel, elfogadása Istentől, mit jelent edzetnek lenni a hitben, mit jelent megváltozott látásmóddal tekinteni saját magunkra, az életünkre? Mit jelent kitartónak lenni? És ennek a nagy teológiai ívnek a végén áll ott ez a fejezet, ami arról beszél, hogy mik ennek a gyakorlati következményei. Azaz, ha a belső motivációk helyreállnak bennünk, ha belül változunk, ha belül teret engedünk Isten munkájának, akkor abból milyen gyakorlati dolgok következnek. Mielőtt még rátérnénk részletesen arra, hogy miről is van itt szó, még szeretnék két olyan elemet megemlíteni, amivel kapcsolódik ez a ma felolvasott rész a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéhez. Így érthetjük meg igazán, hogy kerül ide ez a szeretetről szóló tanítás. A 28. versben azt olvassuk, hogy rendíthetetlen országot kaptunk Istentől. Mennyei állampolgárok vagyunk. És ez azt jelenti, hogy a testvér szeretet, amiről majd itt szó lesz, az valahol ennek a következménye. Ha mennyei állampolgár vagyok, akkor tudom, hogy hova tartozom. És akkor tudom, hogy Isten az Úr bennem. Így megváltozhatnak a motivációim. Megváltozik az értékrendem. És így leszek képes akár az önzőségemben is változni, és elhagyni olyan dolgokat, ami eddig jellemző volt rám, és így leszek képes igazán szeretni. Nem arról van tehát szó, ismétlem, hogy egy kicsit jóban szedd össze magad, és legyél egy kicsit szeretetteljesebb, mint eddig, hanem hogy ennek a megváltozott értékrendnek legyenek látható következményei a környezetedben. A másik kapcsolópont az előző fejezethez az, hogy így fejeződik be a 12. fejezet, ami Istenünk emésztő tűz. És érdekes összeolvasni a most felolvasott igének az elejével, így hangzik együtt. Mert ami Istenünk emésztő tűz, a testvér szeretet legyen maradandó. Ha a mi Istenünk emésztő tűz, ugyanis azaz Isten, a mi Istenünk az ember által egyáltalán megismerhető legnagyobb és leghatalmasabb elemi erő, semmihez nem hasonlítható hatalmasság, akkor ne gondoljuk, hogy ez a szeretet kérdés, a testvér szeretet kérdése egy opció, egy választható opció, hogy vagy szeretem a testvéremet, vagy nem. Amennyire komoly az, hogy a mi Istenünk emésztő tűz, annyira komoly, és komolyan kell vennünk azt, hogy a testvér szeretet kérdését nem kerülhetjük meg, és mi magunknak is változnunk kell ebben, növekednünk kell ebben. Három dologról szeretnénk most beszélni. Az egyik a testvér szeretet, a második a vendég szeretet, a harmadik pedig az együttérző, befogadó szeretet, amiről beszél a zsidókhoz írt levélnek ez a szakasza. A testvéri szeretet legyen maradandó, olvashattuk. Erre jöttön jön a kérdés, na de ki az én testvérem? Ezt kérdezte a törvénytudó is Jézustól. Szeress fele barátodat, mint magadat, mondta neki Jézus, és visszakérdezett, na de ki az én fele barátom? Erre mondta Jézus ugye az irgalmas samaritánus példázatát az illetőnek. Amiből azt szűrhetjük le, hogy a fele barát mindaz, aki az utunkba kerül, bárki, az ellenség is. Mit ért vajon a levél szerzője itt a testvéren? Kik azok a testvérek, akiket maradandó módon kell szeretni? Az a szó, amit itt a görög új szövetség használ, az azt jelenti, hogy egy méhből valók. Egy helyről származnak. És itt nyilván nem a biológiai testvéreinkről van szó, nyilván nem is arról az egy méhből, Évának a méhéből, akitől minden ember származik, hanem az újjászületett keresztényekről. Azokról van szó, akik egy lélektől születtek, akik egy helyről származnak. Mind azok, akik Krisztuséi. Tulajdonképpen legszűkebb értelemben ez a gyülekezeti tagoknak az egymással való kapcsolatát jelenti. És mielőtt rögtön túl vinnénk ezt, hogy jó, persze, de mindenkit szeretni kell azért, egy picit időzzünk el itt ennél, hogy miért ennyire konkrétan és első körben ennyire szűk értelemben buzdít erre a levélírója. János első levele egyébként részletesen foglalkozik ugyanezzel a kérdéssel, a testvér szeretettel, és ott van egy nagyon fontos üzeneti témával kapcsolatban, hogy mondhatja valaki, hogy szereti Istent, akit nem lát, hogyha nem szereti a testvérét a gyülekezetben, akit lát. Szóval nagyon fontos jelzője a hitünk állapotának és az Istennel való kapcsolatunknak, hogy mielőtt még az egész világot nagyon szeretni akarnánk, a legközelebb állókat, a testvéreinket, a gyülekezetbe vajon mennyire tudjuk szeretni. Picit gondoljunk bele annak a közösségnek a helyzetébe, akiknek ez a levél szól. Hétről hétre hallhattunk már erről. Ez a közösség nagy bizonytalanságokban van. Egy nagy megingást él éppen át, azon gondolkoznak, hogy vajon az üldözések és minden nehézség miatt visszatérjenek-e az atyáik hitéhez, a zsidó valláshoz. Érdemes-e kereszténynek lenni? Gondoljuk csak el a gyülekezet mindennapjait. Micsoda nyomás, micsoda tartós veszélyhelyzet vette őket körül. És jól tudjuk, hogy az ember alkattól függően a stresszt rövid ideig viszonylag jól viseli, de hosszú távon rámegy az egészsége, rámennek a kapcsolatai és minden más. Bizonyára kikezdhette a gyülekezeten belüli kapcsolatokat is ez a tartós veszélyhelyzet. Nem véletlenül ennyire hangsúlyosan írja a levél szerzője, a testvéri szeretet legyen maradandó. Szó szerint egy felszólító alak áll itt az eredeti szövegben. Maradjon meg! Milyen világosan azt mutatja ez, hogy ez egy döntés. Nem érzelem, nem lelki állapot, nem minden mástól függ, hanem felszólítás. Maradjon meg közöttetek a testvéri szeretet. Az a szó, amivel itt ezt a görög nyelv jelöli, egy nagyon érdekes és nagyon-nagyon sok jelentés árnyalattal bíró szó. Érdemes egy picit ezeket a jelentés árnyalatokat ízlelgetni. Jelenti azt például, hogy valaki kibír valamit. Valaki elvisel akár fájdalmat. Legyen maradandó, ez a maradandó szó jelenti azt is, hogy valaki vár valamire. És azt is jelenti, hogy valami időbe telik. És ez mind-mind ott van ebben a maradandóságban. Légy türelmes. Adj időt a testvér szeretetnek. Adj időt a kialakulásának. De adj időt annak is, hogy helyreálljon. Mert nagyon sokszor nem az a nehéz, hogy kialakuljon a testvér szeretet közöttünk, hanem hogy megmaradjon is, hogy helyreálljon. Mert hiszen, mint említettem, önző, esendő emberek vagyunk, akik megbántjuk egymást. Adjatok időt, hogy a megingott bizalom újra helyreálljon. Legyetek egymással türelmesek, hiszen az Úr is türelmes hozzátok. Viseljétek el egymást. Emlékeztek ezt mondjuk az úrvacsora végén. Viseljétek el egymást. Legyetek türelmesek egymáshoz. Maradandó testvér szeretetet ma közöttünk, gyülekezet közösségében nem a külső üldözések miatt fontos hangsúlyozni. Nem amiatt a nyomás miatt, ami akkor ott arra a gyülekezetre nehezedett. Bár önmagában az a fajta nyomás, ami a társadalomban egyre inkább nő a bizonytalansággal és az aktuális helyzettel, ami éppen a világban vagy az országban van, ez is bizonyára leképeződhet a gyülekezetben. De talán sokkal inkább azzal van dolgunk, hogy el kell fogadjunk, hogy miközben nagyon szeretnénk, hogyha a gyülekezetben, úgy általában a keresztény gyülekezetben, de nyilván itt is hasonlóak lennénk, és egyetértésben lennénk, és egységben lennénk, eközben tudomásul kell vennünk, hogy különbözőek vagyunk. És a különbözőségünkből nagyon sok feszültség fakad. Különböző a neveltetésünk, különböző a hátterünk, ahonnan érkezünk. különbözőek az elvárásaink, különbözőek a vágyaink. Különböző módon viseljük el a különbözőséget. Van, aki nagyon szeretne megváltoztatni másokat, és nagyon szeretné, hogyha olyanok lennének, mint ő, vagy mint egy átlag. Más pedig kézzel-lábbal tiltakozik az ellen, hogy őt bárki is megváltoztathassa. Van, aki nagyon-nagyon tud hirtelen, fellángoló módon nyitni valaki felé, és megélni a testvér szeretetet, aztán egyik pillanatra a másikra így otthagyja, mikor talál egy újabb és érdekesebb embert, aki iránt lelkesedhet, és aki felé újra megélheti ezt a szeretetet. Valaki pedig zárkózott, és nagyon nehezen nyílik meg olyanok felé, akik nem szimpatikusak neki, vagy mások, mint ő. A Krisztus szeretete, ha megragadott minket, akkor az a jó hír, és az az evangélium számunkra, hogy mindezek a különbözőségek, ezek végsősoron nem lehetnek akadályá abban, hogy szeressük egymást, és meglássuk egymásban a testvért. Meglássuk egymásban azt, hogy különbözőek vagyunk, de egymásnak testvérei vagyunk, mert egy helyről származunk. Ugyanaz a Krisztus a megváltunk, ugyanaz a Szentlélek tölt be bennünket, és tényleg egymás testvérei vagyunk. Van még egy vonatkozása a testvéri szeretet maradandóságának, ez pedig, amit előbb említettem már, a helyreállásról. Talán van, akinek az a legnehezebb, hogy lehet, hogy itt van régóta a gyülekezetben, és volt, amikor valakivel nagyon közel voltak egymáshoz, de aztán elhidegültek, eltávolodtak egymástól. Érdemes feltenni a kérdést, hogy mi az, amiben esetleg neked kéne megtenned az első lépést a másik felé. Hogyan lehetne megújulni a testvér szeretetben? Hogyan lehetne keresni azokat a módokat, amikor egymásnak testvérei tudnánk lenni? A testvér az egy mellérendelő szerep, és nem alá is fölé rendelő. Nagyon sokszor nehéz, vannak, akiknek nehéz mellérendelő módon kapcsolatban lenni bárkivel is. Hogyan lehetne újra bízni? És még egy különleges módja a testvér szeretet megélésének. Nagyon sok ember jön a gyülekezetünkbe úgy, hogy újként érkezik, betoppan a gyülekezetbe. Milyen jó lenne, hogyha a testvér szeretet rögtön rájuk is áradna, és ők is kaphatnának ebből valamit, és nem azt éreznék, hogy ez a testvérség, ez valami belterjesség, hanem ez mindenki, aki belépett be a hajlékba. Kicsit ez kapcsolódik a következő üzenet, a vendégszeretet. A vendégszeretet, amire buzdítja a levél írója a gyülekezetet, aminek az egyik formája az, hogy itt a gyülekezet közösségében vendégszeretők, befogadóak vagyunk. A vendégszeretet az ókorban egyébként egy általános erény volt, és egész más szerepet töltött be úgy általában az ókori keleti kultúrákban, mint manapság. Annyira általános erény volt, hogy például a Jobb könyve 31. fejezetében hivatkozik erre Isten előtt, mikor ártatlanságát bizonygatja, hogy de hát én vendégszerető voltam, Uram. Az egyik olyan erénynek számított, amit ha az ember betart, akkor azért rossz ember nem lehet. Mit is jelentett ugyanakkor ennek a vendégszeretetnek a gyakorlása? Hát nem azt, amit mondjuk manapság, úgy általában az emberek gondolnak, hogy vendéget fogadunk, te a kávé süti, hanem mást jelentett. Amikor egy utazó például az utazóra ráesteledett, és bekopogtatott egy házba, akár egy vadidegenhez, akkor az ókori keleten erény volt, és jó dolog volt befogadni egy vadidegen embert. Mit kellett csinálni vele? Először is következett a lábmosás. Aztán utána következett azt, hogy meg kellett vendégelni az embert bőségesen. Aztán el kellett látni az állatait, a szolgáinak, a velelevőknek is adni kellett enni, gondoskodni kellett róluk, és nyilván, hogyha ott akartak aludni, akkor meg kellett oldani valahogy ezt az alvás kérdést is. Gondoljátok el, micsoda procedúrát jelentett ez? Hogy felborította egy családnak az életét, a megszokott ritmusát? Jelentett egyfajta bizonytalanságot is, hiszen akár mondjuk egy utazót az ember befogadott, nem tudta, hogy milyen szándékkal van, ha nem ismerte őt. Jelentett odafigyelést, költségeket, időt, egy szóval áldozatot. Mondhatjuk azt, hogy de jó, hogy nem az ókorban élünk, el kell mindenféle utazókat befogadni, és átrendezni az életünket miattuk. Mit kezdjünk mi ezzel? Azt mondja, hogy az ige még ráadásul, hogy ha valaki a vendégszeretetről nem feledkezik meg, akkor tudtán kívül angyalokat vendégelhet meg. Nyilván a zsidókhoz írt levél jó hagyományhoz híven, ahogy eddig is tette, ószövetségi története utal, konkrétan a Mózes első könyve 18. fejezetére, amikor Ábrahám a Sodomába igyekvő férfiakat, akik angyalok voltak, csak ő nem tudta, megvendégelte. Emellett még egyébként Lótról is olvassuk, hogy megvendégelt angyalokat az 1. Mózes 19-ben, és a Bírák könyvében pedig Mánoakról, Sámson édesapjáról olvassuk, hogy megvendégelt egy embert, akiről nem tudta, hogy igazán angyal. Akár ez is megtörténhet velünk itt a 21. században, hogy igazi angyalokat vendégelünk meg. Még akár ez is megtörténhet. De ahelyett, hogy ennek a kicsit misztikus, vagy ilyen sejtelmes irányába elmennénk, és tippelnénk, hogy mikor melyik vendégünk igazából angyal, két olyan üzenetet, két olyan dolgot vigyünk el, amire mindenképpen bíztat ez az ige. Az egyik, hogy ahhoz, hogy valaki a vendégszeretetet igazán olyan megújult motivációkban testvér szeretetet gyakorolni tudja, az kell egy nyitottság. Egy olyan nyitottság, amire az ember magától nem képes, vagy csak egy pontig. Vannak olyan emberek, akik olyan típusok, személyiségükből fakadóan, hogy nyitottak. De vendégszeretet nem csak a nyitott embereknek a kiváltsága is. Nem erről van csak szó. Arról a fajta nyitottságról van szó, amire igény buzdít, hogy akarjuk befogadni egymást. Legyünk egymással befogadóak. És azt gondolom, hogy ha ez megvan bennünk, nem is azt jelenti csak, hogy akkor mindenkit be kell fogadni konkrétan az otthonunkba. Értitek? Ez a befogadás, ez az egymás felé való nyitottság, ez megnyilvánulhat az utcán, egy találkozásban, egy beszélgetésben, bárhol. Ugye az emberek nyitottsága vagy zártsága valami módon egyenesen arányos a civilizáltsággal, a jóléttel és minden hasonlóakkal. Ma erről nagyon-nagyon nehéz beszélni, hiszen az emberek alapvetően talán zártabbak. Krisztus pedig arra hív bennünket, hogy miközben a vendégszeretetnek a megérésére hív, még ne részleteken gondolkodjunk, hogy kit hogyan hívunk meg ebédelni legközelebb, hanem a szívünket vizsgáljuk meg, hogy tudunk-e igazából nyitottak lenni egymás felé. Milyen iszonyatos vendégnek lenni egy olyan helyen, ahol minden megvan, nagyon jó az ellátás, érzed, hogy a házigazda, aki vendégül lát téged, mindent megnyit, előtte csak a szívét nem zárkózott. Kemény, hideg és illedelmes. Nem tudom, volt-e már ilyen részetek, de hogy biztos el tudjátok képzelni, hogyha még nem volt. Szóval mit ér a vendégszeretet, a vendéglátás, hogyha nincs igazi nyitottság egymás felé? Ezt tanulni kell. A másik üzenet, hogy tételezd fel, hogy az az ember, akit te befogadsz, vagy akár konkrétan vendégül látod, az lehet a te angyaloddá, azaz isteni hírnökké, vagy követté a számodra. Amikor valakit befogadsz, akkor imádkozhatsz azért, hogy hordozza az Isten üzenetét. Hányszor és hányszor tapasztaltuk, hogy valaki eljött hozzánk vendégségbe, vagy csak felugrott hozzánk, és beszélgettünk, és ott voltunk együtt, és mondott egy vagy két olyan mondatot, ami nagyon így ült, és így esetleg válaszolt egy olyan imádságunkra, vagy egy olyan kérdésünkre, ami régóta ott volt bennünk. Vagy egyszerűen olyan békességet hozott közénk, hogy Isten angyala volt a számunkra. És te is gondolhatsz arra, amikor részed van a vendégszeretetben, vagy más otthonába mész, hogy te is lehetsz az ő angyala. Anélkül, hogy igéket mondanál, és terjesztenéd így feltétlenül szó szerint is az evangéliumot. Lehetsz Isten szeretetének a követe. Mondom ezt most, amikor nem tudom, kinek milyen lesz az ünnepe, de lehet, hogy utazunk, vendégségbe megyünk, családtagokhoz. Ezek mindig aknamezők, én azt tapasztaltam, sokszor az ilyen régi konfliktusok, hogy poharat rossz helyre teszel, és kirobban. És lehet imádkozni ezért, hogy akár amikor jönnek hozzánk, akár amikor mi megyünk valahova, lehessünk Isten angyalai. És akik jönnek, azok lehessenek számunkra Isten angyalai követei. Még egy példát szeretnék itt elmondani a vendégszeretetről. Számomra az egyik leghitelesebb példát tekintetben egy holland család, a holland testvérgyülekezetünkben, akiknél eltölthettem egy hetet tavaly júniusban, miközben ott Utrechtben az egyetemen voltam egy hétig, vendégül látott a testvérgyülekezetünk egyik családja, akik ezt az egészet úgy élik meg a gyakorlatban, hogy mikor az otthonukat vásárolták évekkel ezelőtt, akkor egy olyan házat vásároltak, nem tudom ki mennyire ismeri a hollandokat, tehát hogy vannak ötten, akkor annyi olyan házat vásárolnak, ahol ők pont elférnek. Tehát, hogy sokkal nagyobbat nem vásárolnak, úgy általában. És ők egy olyan házat vettek, ami, amiben volt egy plusz szoba. Mesélték is, hogy az egyik szülő fel is rótta nekik, hogy minek ez. És ők azt kapták Istentől, hogy Isten megáldja az ő otthonukat, és ez a szoba mindig nyitva lesz valaki számára, és ide majd be fognak fogadni embereket, és ez a vendéglátásnak a helye lesz, és ezt Isten használni fogja. És most képzeljétek el, hogy azóta eltett már vagy 20 év, és ebbe a vendégszobába rendszeresen jönnek emberek, akik ott megszállnak. Valamikor misszionáriusok, valamikor valaki, akinek mondjuk nincs otthona, és mondjuk munkát keres. Van, amikor egy külföldi diák, mint én voltam ott, és sorolhatnánk tovább. És van egy vendégkönyv ebbe a szobába, és amikor ott voltam, belelapoztam, és nagyon megható volt ezt olvasni. És a legnagyobb természetességgel teszi ezt ez a család, mert ezt kapta Istentől. Nem mindjárt vagyunk abban a helyzetben, hogy tudjunk magunknak egy olyan házat vásárolni, ahol lesz egy extra szoba, ahol majd embereket láthatunk vendégül, de érezzük, hogy ez is egy szívbeli döntés. És vigyük el a kérdést, hogy a mi körülményeink között mi az, amire Isten hív bennünket, amin keresztül megélhetjük ezt a fajta nyitottságot, a befogadást, a vendégszeretetet, az odafordulást a másik felé. És a harmadik terület, amire tanít a zsidókhoz itt levélnek ez a része, a foglyoknak a meglátogatása, a foglyokkal való törődés, a gyötrődőkkel való törődés és együttérzés. Így foghatnám ezt össze, ez az együttérző szeretet, ami nyilván jóval több, mint önmagában az empátia, az együttérzés. Vannak olyan írásmagyarázók, akik azt mondják egyenesen, hogy az a vendégszeretet, amiről előbb szó volt, a legszűkebb értelemben a zsidókhoz írt levél kontextusában azokra az üldözött keresztény testvérekre vonatkozik, akik éppen menekültek az üldözés elől, és arra buzdítja itt az ige a többieket, hogy fogadjátok be őket. Ne hagyjátok, hogy akinek mondjuk el kellett hagyni az otthonát, annak ne legyen hova mennie. Így kapcsolódik össze ez a harmadik üzenet, hogy törődjetek azokkal, akik foglyok. A keresztény üldözés teljesen valóságos realitás abban a helyzetben, amikor a zsidókhoz itt levél íródik. A gyülekezet tagjait egyre másra ítélik el, és viszik bíróság elé, mert mondjuk különböző koholt vádak alapján bűnösnek találják őket, vagy nem imádják a császárt, és így tovább ismerjük a keresztény üldözést a Római Birodalomban. És ennek a valóságos következménye a börtön és a fogság. Az ókori Rómában fogolynak lenni börtönben nem jelentette azt a fajta, hát majdnem luxust, de minden esetre elviselhető körülményt, amit némely mai börtön nyújt az emberek számára. Nem volt ellátás például, hogyha valakinek nem gondoskodtak a hozzátartozói vagy az ismerősei az ellátásáról, akkor számtalanszor egyszerűen éhen hat a börtönben. Bántások, ütések, verések voltak a börtönben. És hát nyilvánvaló volt, hogy senki nem tört sok időt a börtönben, hiszen ez valahol a halálnak az előszobája, addig maradt itt valaki, amíg nem bizonyították a bűnösségét. A levél írója pedig azt mondja, hogy ne feledkezzetek meg a foglyokról, és hogyha ezt az ívet követjük, amiben eddig benne voltunk, akkor ott van ebben, hogy a testvéri szeretet legyen ott a gyülekezetben közöttetek, legyen ott az otthonaitokba vendégszeretet, és jusson el a börtönökig. Értitek, hogy ez terjed, ez egyre tovább mutat. Mert ha egymásnak testvérei vagytok a gyülekezetben, akkor ne felejtsétek el egymást, akkor sem, mikor a másik komolyan bajban van. Ez egy elég kemény felszólítás és biztatás. Gondoljunk bele, hogyha valaki ezt komolyan vette, és mondjuk meglátogatott egy ilyen foglyot, vagy vitt neki enni vagy inni, és ő is keresztény volt, például gyanúba keveredhetett. Miért látogatja ezt az embert? Lehet, hogy ő is keresztény. Aztán gondoljátok csak bele, milyen lehetett valakinek meglátogatni egy keresztényt a börtönben, aki maga is keresztény volt, és bele kellett gondolni abba, hogy lehet, hogy holnap én is itt leszek. Látni előre a lehetséges folytatását az életemnek. Értitek? Szóval nem kellemes dolog. Nem egy szívderítő dolog lehetett ez. Ma te, holnap én. Ugyanoda kerülhetünk. És mégis erre bíztat a levél írója. A testvér szeretet nincs keretek közé szorítva, ha igazán ott van közöttetek a gyülekezetben, akkor a gyülekezet falainak a határán is túlmutat. És a börtön falai sem lehetnek az akadálya. Sőt, ez a fajta testvérség és ez a fajta igazi összetartozás túlmutat az életen is, és majd valahol a mennyben lesz igazán teljessé ez a közösség. És ez az a pont, ahol azt érzem, hogy megtanulhatjuk ebből a szakaszból, hogy az igazi testvéri szeretet, az igazi önzetlen szeretet az jóval túlmutat mindenfajta belső körön. Ez nem csak a testvérek, az egy hitben élőknek a magánügye, hanem ez tényleg túlmutat a közösség határain, és kiterjed mindenkire. És tényleg testvére lehet mindenki, aki Isten teremtménye, minden ember, akivel csak találkozom, és aki az utamba kerül. Micsoda felszabadulás és szabadság ez. Így tekinthetek mindenkire. És ugyanebben a körbe tartozik az, hogy a gyötrődőkkel is, azt mondja az levélíró, érezzetek együtt, foglalkozzatok, törődjetek a gyötrődőkkel. Figyeljetek oda rájuk, mert ti is testben vagytok. Tekintsetek úgy mindazokra, akik gyötörtetnek, azaz lehet, hogy betegek, vagy bármilyen szenvedésben vannak, hogy ez a testi léthez tartozik hozzá. És reménykedjetek abban, hogyha majd ti is ilyen helyzetben lesznek, akkor lesznek mások, akik veletek is együtt éreznek, és rátok is odafigyelnek. Azzal kezdtem az igehirdetést, hogy önző az ember. A felszabadító üzenet pedig az, hogy Jézus a mi jó példánk, aki tökéletesen önzetlen volt, és tökéletesen megélte azt, hogy mit jelent embernek lenni. Testé lett, és itt az ige végén az van, hogy ne felejtsétek el, hogy testben vagytok. Hát Jézus testben jött el. És testben élte meg, mit jelent teljesen önzetlennek lenni. Ő segít a mi küzdelmeinkben, amikor küzdünk, a testi létünkhöz kapcsolódó mindenfajta küzdelmeinkkel. És az a reménységünk, hogy ez a Krisztus, aki átélte a testi létnek minden vonatkozását, ő segít nekünk és formál át bennünket. Ő tanít, ő ad nekünk példát, hogy mit jelent igazán szeretni. Ő megmutatta, mi az igazi testvér szeretet. Mit jelent az, hogy ő testvéreinek, sőt, barátainak mond bennünket. Ő megmutatta, mi a vendégszeretet azzal, hogy amit tett, azzal befogadott bennünket, és vendégül látott az ő atyának az országába, de ez a vendégség még majd csak most jön. És ráadásul ezt a teljes befogadást úgy gyakorolta, hogy eközben eljött a foglyokhoz, hozzánk, és fogolyként fogolyjá lett értünk, sőt, halálra ítélték helyettünk, és vállalta helyettünk az örök büntetést. Ez az a Krisztus, akivel ebben az ünnepben is találkozhatunk, akitől kérhetjük azt, hogy tegye áldottá számunkra ezt az ünnepet, de ettől ennél jóval többet is. Az ünnepben jóval túlmutató módon újítsa meg a mi motivációinkat, újítsa meg a szeretetünket egymás felé, tegyen bennünket nyitottá. És őtőle kérhetjük azt is, mert valójában erre is mindannyian vágyunk, hogy miközben adunk, és azt kérjük tőle, hogy tudjunk adni, hadd kapjunk is, hadd érezzük és éljük át, hogy bennünket is szeretnek és elfogadnak. Azt kívánom, hogy ebben legyenek tapasztalataink, és Krisztus formáján is áldjon meg bennünket. Amen.
Imádkozzunk. Úrunk, valóban nálad tudunk csak megnyugodni. Valóban csak te tudsz minket egyébként. Minden óra, minden nap, minden sóhaj, gondolat csak rólad szóljon. Erre vágyunk, és ezért jöttünk el. És ezért hallhattuk meg a szavad. És ezért lehetünk most jelen lélekben is. És nagyon köszönjük, atyánk, hogy szóltál hozzánk a te nagy akaratodból, és elmondtad, hogy milyen szándékod van velünk. És újra tapasztaltuk, hogy egy kicsik vagyunk, És újra azt éreztük, hogy igenis nem vagyunk méltók ehhez a feladathoz. És köszönjük azt a buzdítást, hogy mégiscsak felbátorítasz minket arra, hogy testvérekké legyünk, arra, hogy testvére legyünk mindenkinek, aki testben van, hogy egyé legyünk, hogy úgy gyakoroljuk a szeretetet, hogy ahhoz hasonlóan, ahogy Jézus eljött, hogy lemerüljünk mindenből, ami a másik ember fájdalma, vagy esetleg öröme, vagy a másik ember maga. Úrunk Istenünk, bátoríts fel minket, hogy legyünk befogadóak, hogy ne titkoljunk semmit, ne legyen titkolni valónk, és tudjuk, hogy ezt csak a te szent lelked tudja elvégezni bennünk, hogy szabadokká váljunk egymás felé. És valóban mindenki testvérünknek tekintsünk. Úrunk, így imádkozunk a városunkért, így imádkozunk mindazokért, akikkel a munkahelyünkön találkozunk, esetleg az iskolában találkozunk, hogy tudjunk úgy tekinteni rájuk, mint akik a testünk és vérünk, mint akiknek ugyanúgy rád van szükségük, és ugyanúgy hozzád akarnak közeledni, és az ő atyukra van szükségük. Úrunk, így imádkozunk, hogy tényleg ez a karácsonyi rohanás, amit körülvesz minket, az valósuljon meg úgy, hogy mi látjuk benne azokat a felé nyúló emberi életeket, amiket meg felé te kinyújtod a karodat. Hadd legyen egy jó lehetőség a karácsony, hogy megértsünk abból a szeretetből valamit, ami Jézusban eljött. Köszönjük, hogy vendégünk lettél. Köszönjük, hogy eljöttél, és hogy velünk laksz, és hogy bennünk lakozol a Szentlélek által. És köszönjük, hogy velünk vacsorálsz. Köszönjük, hogy erre is lesz alkalom. És Úrunk, tényleg azért imádkozunk, hogy maradjon meg a szeretet, és hogy ne fogjon el, és hogy mindannyiunk életében ez a szeretet munkálkodjon, és tudhassuk azt, hogy ez a megmaradó szeretet. Ez az a szeretet, ami mindig is volt, és mindig is lesz, és rajtunk keresztül aktualizálódhat. Úrunk, úgy akarjuk, hogy egész életünket átadjuk. Hadd legyen tiéd. Így fogadd el az imádságunkat is, ahogy Jézus tanított minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a földön, úgy a mennyben is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, szabadíts meg gonosztól, mert jön az ország, hatalom és dicsőség.